A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Késztetésre adott azonnali, gondolkodás nélküli cselekvés, ez az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kulcsa. Azaz csupán gondolkodni kell megtanulnunk. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Persze nem ilyen egyszerű dolog megtanulni, másként gondolkodni. Elgondolkodtam, mikor hallottam a MOM Kulturális Központban tartott keddesti alkalmak egyikén, hogy hatféleképpen lehet gondolkodni. Ez hogy lehetséges?
Edvarde Bonónak, aki a gondolkozás elméletének az egyik nagy-nagy nemzetközi hírű atya, a gondolat sorát fejtettem ki most egyik alkalomról a másikra. Ő így fejezi ki, tulajdonképpen 6 különböző színű kalapot vehetünk magunkra, és a 6 különböző színű kalap 6 féle gondolkozás módot takar, illetve fejez ki. Az első, információk, tények, realitások. Elsősorban ezek. Ezeknek a számbavétele, ezekről való gondolkozás, első kalap, a fehér kalap. A második, a piros kalap. Érzések, érzelmek. És az ezekhez kapcsolódó gondolatok és gondolatmenetek. Azután a fekete kalap, az a megfontolt, körültekintő, a tévedéseket, nehézségeket, a kritikát és minden egyebet jó, alaposan számba vévő gondolkozásmód. Egy picit akár így is mondhatnám, hogy a pesszimizmusra hajló gondolkozásmód. A kritikus gondolkozásmód, a hibákat föltáró gondolkozásmód. A negyedik, a sárga kalap, ahol az értékeket fedezzük föl. Az értékeket, dolgoknak az értékét, jelentését, jelentőségét, fontosságát fölismerő gondolkozásmód. Az ötödik, a zöld kalap, a kreatív gondolkozás, amikor valami nagyon eredeti módon ragadunk meg és gondolkozunk el valamiről. És a hatodik, a kék kalap, ez pedig a folyamatokat, rendszereket átlátó és fölismerő, a struktúrákat megérteni képes gondolkozásmód.
Mindenki 6 féleképpen tud gondolkodni?
Azt lehet mondani, hogy az emberi természetben adva van az, hogy mind a 6 féle gondolkozásmódot tudjuk űzni, de azért a tapasztalat azt mutatja, hogy éppenséggel mindenkinek vannak olyan gondolkozás módjai, amelyeket előszeretettel és nagyon hatékonyan alkalmaz, hogy ne ismernénk embereket, akik a kákán is csomót találnak, akik mindenbe képesek belekötni, mindenben kiszúrják a hibát, a rosszat, és egyébként igazuk is van. Tehát adott esetben azok a hibák tényleg ott vannak. Azok a nehézségek tényleg lehetségesek, azok a várható bonyodalmak tényleg bent vannak abban a helyzetben, hát igen ám, de ha valaki csak így gondolkozik, és például sosem emeli ki, hogy rendben van, ez mind lehet, ez mind benne van, tényleg tévedett ebben és abban, de hogy milyen jó volt, amikor azt mondta, hogy, vagy hogy tulajdonképpen az egésznek az a lényege, hogy, vagy tulajdonképpen az egész mégiscsak azt az értéket hordozza, hogy, ha ez sosem kerül kifejtésre, akkor egészen elvesztjük az életkedvünket egy ilyen ember mellett, aki kizárólag ezt a kritikus gondolkozást űzi. De nyilvánvaló, hogy mondok egy másik példát, nagyon sokan vannak olyanok, akik alapvetően azt a gondolkozás módot viszik, ami az érzéseikhez kapcsolódik. Nem látnak összefüggéseket, folyamatokat, lényeget, értéket, hanem szinte mindig csak akár adott esetben dől belőlük a szó, és ez a dőlő szó semmi más szinte nem fejez ki, csak éppen leírja azokat az érzéseket, állapotokat, észleléseket, amiben az illető van. De nincs semmi mélysége a gondolkozásának.
párkapcsolati szempontból picit azért jobban el fogunk mélyedni a különböző kalapokban, de arra lennék kíváncsi, hogy a sémánk, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kapcsán ugye azt mondtuk, hogy hiányzik a gondolkodás az ösztönzés és a cselekvés, a késztetés és a cselekvés között, de valamiféle fajta gondolkodás mégiscsak kell, hogy legyen. Erre a sémára milyen fajta gondolkodás jellemző?
Azt lehetne mondani, hogy alapvetően az illető a piros kalapot hordja, vagyis éppenséggel az aktuális érzései és érzelmei alapján gondolkodik, de ezt is tegyük idézőjelbe, mert nem egyszer szinte nem is gondolkozás, hanem csak szavakba önti azokat az impulzusait, késztetéseit, vágyait, álmait, képeit, amik éppen benne megjelentek. És a helyzet ennél még talán egy kicsit cifrább. Nem egyszer az történik, hogy bevésődik nagyon sok minden élmény, tapasztalat az életutunk során, ez pedig kifejezetten azt jelenti, hogy megtanulunk az alapján gondolkodni, amilyen minket meghatározó élmények értek bennünket, főleg a korai életszakaszokban. A séma terápia szakirodalmában, elnézést, hogy ezt most mondom, de minden esetre ott van, hogy a sérüléseinkhez érzések, emlékek, fizikai állapotok és gondolatok társulnak. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha valakit sok bántalom vagy elhanyagolás ért gyerekkorában, akkor ő ennek megfelelő gondolatokkal fog majdnem mindig rendelkezni, számára sok természetesebb és elérhetőbbek lesznek a negatív gondolatok, a félelmek, a félelmekből fakadó gondolatok, az indulatokból fakadó gondolatok, a csalódásból fakadó gondolatok, a reményvesztettségből fakadó gondolatok, és miközben azt gondolhatja magáról, hogy ő éppen most gondolkodik a jelen helyzetéről, valójában inkább arról van szó, hogy korai vagy megelőző élet tapasztalatoknak gondolati megfelelői rögzültek nála, és minduntalan tulajdonképpen, mint egy násznagy vagy egy narrátor, egy negatív gondolat folyamot él meg belül, anélkül, hogy elég szabadon gondolkozna, miközben ő lehet, hogy úgy éli meg magát, hogy ő éppen most nagyon szabadon gondolkozik arról, hogy mi történt, és kiben lehet bízni, és kiben nem, meg milyen az élet. Valójában sokkal inkább egy sebzettséget kifejező gondolat folyam zajlik benne.
Sémára jellemző, tehát akkor a késztetés, cselekvés, gondolkodás nélkül. Milyen gondolkodástípusokat helyettesíthetünk akkor? Ide bele kezdjük el talán a fehér kalappal, ahol tények, információk, realitások, gondolatisága szerepel.
Képzeljünk el egy férjet, feleséget, akik minduntalan azt élik meg, hogy az élet rettenetes, és egyik nehézség a másik után, és azt se tudják, hova nyúljanak, és a többi, és a többi. Nem értik, hogy miért nehéz a helyzetük, a kapcsolatuk, miért jönnek a krízisek, miért nem tudják egymást szeretni. Mondjunk akkor egy realitást. Információk, tények, adatok, számok, realitások. Minden élő rendszer akkor tud fönnállni, ha a rendszer működéséhez szükséges energiát befektetjük, vagy azt föl tudja venni. A család egy társkapcsolat, egy bonyolult, árnyalt, élő rendszer, ezért tehát, ha a férj és a feleség a kapcsolatukba, vagy a családjukba megfelelő mennyiségű energiát nem fekteti bele, akkor a kapcsolat vagy a család, mint egy élő rendszer, és ez egy törvényszerűség, ez egyszerűen egy realitás, így van, tönkre fog menni. Vagy pedig a kettő között, a széthullás, a szétesés és a tönkremenés és a megfelelő működés között, még mert ez is a rendszer szinti működésnek sajátossága és realitása, megpróbál a rendszer majd valamilyen egyensúlyi állapotot fölvenni, de mert megfelelő energiát nem közöltünk a rendszerrel, ezért ez az egyensúly egy nagyon instabil és kóros egyensúly lesz.
A második kalap némileg már azért szóba került, ugye a piros kalap, ahol az érzelmeinkhez kapcsolódnak a gondolataink, a gondolkodás. Ha valamit átélek, akkor rögtön ez jelenik meg. Egy társkapcsolatban ez miként képzelhető el, ez a fajta gondolkodásmód?
egy társkapcsolatban is nagyon fontos, hogy tudjunk bízni egymásban. Fontos a hitelesség. Fontos az őszinteség. És tulajdonképpen a hitelességnek, az őszinteségnek van egy olyan világa, egy olyan területe, hogy akkor éllek meg téged hitelesnek, hogyha nem mondasz teljesen mást, mint amit az érzéseidben van. Tehát látom rajtad, hogy dühös vagy, és azt mondod, hogy nagyon nyugodt vagyok. Te engem nem tudsz fölbosszantani, de látom, hogy szikrázik a szemed. Ugye ez azt jelenti, hogy én úgy érzékelem, hogy na, itt valami hiteltelenségről van szó, és a kapcsolat felé pedig az a nehézség jelenik meg, hogy most bízhatok benned, vagy nem? Most mihez kapcsolódjak? Most mire reagáljak? Most fogadjam el, hogy nem vagy dühös, miközben látom, és akkor menjünk úgy tovább egy beszélgetésben, mintha nem lennél dühös? Vagy a napnál is világosabban látom, hogy dühös vagy, akkor most kapcsoljuk a dühödhöz, de te azt nem ismered el. Elkezdünk vádaskodni, értetlenek leszünk, csalódottak, és a többi. Vagyis ahhoz, hogy szót tudjunk találni, érteni egymással, és hogy a bizalom légkőre meg tudjon maradni, nagyon fontos lenne, hogy az érzéseinkkel valamennyire tisztában legyünk, és a hitelességhez persze nem pusztán csak az tartozik hozzá, hogy képzeljük el, hogy most én dühös vagyok, és azt mondom, dühös vagyok, és semmi más nincs, hanem azt is mondhatom, hogy nagyon dühös vagyok, de tudhatod, hogy szeretlek, tudhatod, hogy ez egy kicsit sem veszélyezteti a kapcsolatunkat, hogy nem akarok neked ártani, hogy föl sem merül bennem az, hogy valami rossz szándékú dolgot tegyek, és a dühömmel együtt föl sem merül bennem az, hogy azt föltételezzem, hogy te rossz szándékú vagy velem. Tehát amikor az érzésből adódó gondolkozásról beszélünk, akkor ez nem jelenti azt, hogy az érzések kiszolgáltatottjaiként semmi más nem teszünk, csak éppen kulturálatlan módon kifejezünk valamit az érzéseinkből. Erről szó sincs. Hiszen a hitelességhez az is hozzátartozik, hogy én valamikor elköteleződtem mondjuk a férjem, feleségem mellett, hogy vannak közös gyerekeink, hogy én hűséges akarok lenni. Hát ez is hozzátartozik a személyiségemhez és a hitelességemhez, de általában mindez akkor tud termékenyé lenni egy beszélgetésben, ha nem tagadom le, hogy milyen érzéseim és érzelmeim vannak.
A megfontoltságból, a nehézségekre való rálátásból fakadó gondolkodásmód a fekete szint kapta, ez a fekete kalap de Bono rendszerében. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes példát hoztál az előadáson. Az a realitás, hogy a házasságkötés előtt végig kell gondolnunk azt, hogy bárkivel megtörténhet a válás. Ezzel tisztában kell lennünk.
Igen, lehet, hogy furcsán hangzik, de egy kutatás, amely arra irányult, hogy jól föltérképezhető legyen, hogy milyen rizikófaktorai vannak a válásnak, az derült ki, hogy azok a párok, akik úgy házasodtak meg, hogy velünk ez soha nem történhet meg, ez egy rizikófaktornak bizonyult. És tulajdonképpen be is láthatjuk, hogy miért, mert nem vették föl akkor, amikor kellett volna a fekete kalapot, és nem gondolták azt át, hogy igen, mi is esendő emberek vagyunk. Egy kapcsolatot tönkre lehet tenni, hogy vannak visszafordíthatatlan dolgok, még akkor is, ha meg tudunk bocsájtani. Események már megtörténtek. Tehát éppenséggel lehetünk óvatlanok. És azok a párok, akik most a szónak jó értelmében elköteleződtek egy életre szóló kapcsolatra, de a realitásból nem esnek ki, és nem mondják azt, hogy minden a mi kezünkben van, és nem történhet olyan nehézség, ami nem cincál szét bennünket, mert éppenséggel az a realitás, hogy nem tudhatjuk, hogy mi hogyan fog hatni ránk, hogy mihez mennyi erőnk lesz, legfőjebb döntéseket tudunk hozni, tudunk elköteleződni. De éppenséggel, hát nem bölcsebb és nem előrelátóbb azt mondani, hogy bizonyos nehézségeket megpróbálok elkerülni. Mert könnyebb nekem bizonyos nehézségeket elkerülni, mint aztán, mikor megtörténik a baj, abban talpon maradni. Tehát az efféle előrelátás éppenséggel azt is mondhatja velem, hogy éppen azért, mert életre szólóan szeretnék veled együtt élni, látom reálisan a saját gyöngeségeimet, és tudom azt, hogy bizonyos élethelyzetekben már nem tudok jót állni magamért. Ez reális lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ha már zuhanok a kútba lefelé, én már nem fogok tudni megállni, csak az alján. Tehát akkor sokkal okosabb dolog azt mondani, hogy 3 lépés távolságot tartok a kúttól.
Illetve talán az, hogy mivel végig gondolom ezt az eshetőséget is, azokat a hibákat kisebb eséllyel követem el, amelyek a végén tényleg a válláshoz vezetnek.
Pontosan így van. Hogyne? Hát lehet egy listám. Akár a kutatási eredményekre támaszkodva, hogy mi az, amiről pontosan lehet tudni, hogy roncsolja a kapcsolatot. Például John Gottman azt mondja, hogy több mint 90%-os valószínűsége van annak, hogyha egy kapcsolatban tartósan a felek egymást minősítik, bántják, akár fizikailag, akár verbálisan, ha rossz szándékkal rosszat akarnak a másiknak, azért, hogy ez a másiknak fájjon, akkor, hogyha a másikat nem becsülik meg, és kivész a tisztelet a társuk iránt, akkor, hogyha a konfliktusokból az egyik vagy a másik fél rendre elmenekül, hogy például ezek a magatartásformák 90%-nál magasabb valószínűséggel előre jelzik, hogy a kapcsolat nem lesz tartós. Tehát fölveszem a fekete kalapot, és azt mondom, na, az már egy nagy-nagy véscsengő kell, hogy legyen, amikor az első olyan mondat elhagyja a számat, ami azokból való, amit az imént említettem.
A 4. kalap, a sárga színű kalap, ahol az értékek, jelentőség és a fontosság felismerése nagyon fontos, a gondolkodás központjában ez áll.
Itt rögtön 2 szálat mondjunk. Ez a gondolkozásmód tesz bennünket alkalmasra arra, például, hogyha kialakult egy férj és egy feleség között egy nagyon nehéz kapcsolat, és bármelyikük tesz egy erőfeszítést, egy pici lépést azért, hogy a dolgok másképpen menjenek, az lehet, hogy nem látványos, egészen apró dolog, egészen kis dolog, valaki, aki egyébként mindig föl szokott csattanni, egyszerűen csak nem csattan föl, valaki, aki nem szokta meghallgatni a másikat, most már 5 perce hallgatja, és nem szól bele, mondhatjuk, hogy hát ezek minimumok, természetes, így a normális, valójában nem így van, hanem az ő kettejük kapcsolatára vonatkozóan ez egy óriási dolog. Hatalmas jelentősége van. És a jelentése pedig az, hogy ez a 2 ember elkezdett küzdeni a kapcsolatért egymásért, hogy fontosak egymásnak, csinálnak valamit. Na, ez például az egyik szál. Fölismerni valaminek a jelentését és jelentőségét. A másik, fölismerni azt, hogy valaminek nincsen jelentősége. Hogy éppenséggel az életben olyan sokszor egymás tyúk szemére lépünk. Nem, de így van. Olyan akaratlanul, óvatlanul, jó szándékkal megbántjuk egymást. Olyasmit teszünk, ami a másiknak nem jó. Hát milyen nagy dolog azzal a szabadsággal lenni, kicsit átgondolom, és azt mondom, azt hiszem, ennek nincsen jelentősége. Nem mondom, hogy nem fáj, vagy hogy nem esett rosszul, de igazi nagy jelentősége nincs, úgyhogy nyugodtan tovább lehet lépni.
Az 5. kalap a kreativitás, a kreatív gondolkodás kalapja, ez a zöld színű kalap. Kreatívan mindenki tud gondolkodni?
Nem vagyunk egyformák. Van, aki ténylegesen képes nagyon kreatívan gondolkodni, a másik ember kevésbé. Hadd hozzak ide talán egy furcsa példát. A humor nem egyszer a kreatív gondolkozásnak az egyik jele. Mert a humorban valamit teljesen máshonnan látok, és másképpen közelítek meg, mint ahogy egyébként a hétköznapi, amolyan logikus gondolkozásmódban lépésről lépésre valahova el szoktam jutni. Egyébként ezért az ellenségességtől mentes humorérzék, amikor egy vita közepén, jóízűen, nem bántó módon képes vagyok valami humoros dologgal fordulatot bevinni a beszélgetésbe, hát nem egyszer olyan fölszabadító, úgy el tudja venni a helyzetnek az élét, mint szinte semmi más.
Az első kalaptól, a fehér kalaptól, amely az információk, a tények, a realitások gondolkodási kalapja volt, eljutottunk az utolsóig, ez pedig a kék kalap. Tágítottuk, tágítjuk a kört, hiszen az összefüggéseket, folyamatokat és a rendszerben való gondolkodásmódot, a rendszerben való látásmódot írja le ez a kalap.
Igen, így van, és tulajdonképpen, mert hogy innen indultunk el, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem sérültségével élő társaink talán ezt a kalapot nélkülözik leginkább, illetve azt a kalapot, amiben a dolgoknak a jelentőségét, valódi értékét képesek vagyunk felfedezni, de leginkább ezt a kalapot. Mégpedig azért, mert hiszen nem tudnak hosszú távon gondolkozni, de a pillanatnyi késztetések eluralkodnak rajtuk. Hadd hozzak egy egyszerű példát, mit jelenthet a kapcsolatban, folyamatokban, rendszerben tudni gondolkozni. Például azt jelenti, hogy fölismerem, hogy egy családban a családnak is, a társkapcsolatnak is, és minden egyes személynek is, a személyiség fejlődésében bizonyos életciklusaik vannak. És az életciklusok újból és újból váltó pontokon keresztül formálódnak, hogy az egyik életciklusból átmegyek a másik életciklusba, vagy hogy egy kapcsolat az egyik életciklusból átmenjen a másik életciklusba, a váltó pontokon nagyon könnyen válságok jelennek meg, mert hiszen ott valami változás történik, és nem biztos, hogy kész vagyok a változásra, vagy hogy a megfelelő erőforrások, készségek, adottságok rendelkezésre állnak. Ezért azt lehet mondani, hogy egy családban az a normális és természetes, ha válságok vannak. Mert vagy valamelyik családtag van válságban, vagy a kapcsolat van válságban, vagy a család működés módja mutatja a válság tüneteit, és hogyha tudok hosszú távon és rendszerben gondolkozni, akkor azt mondom, hiszen ez normális. Hiszen ez természetes, nem baj, ha baj van, mert az egészen magától értetődő, hogy hozzátartozik az élethez.
Ezeket a különböző gondolkodásmódokat hogy tudjuk elsajátítani?
Elsősorban gyakorlással. Elnézést, hogy ezt mondom, nem tudom, mennyire felszabadító ez, ma megint munka van. Nem tudunk mást mondani.
Felszabadító, mert el lehet sajátítani.
Na, örülök, hogy így közelíted meg. Pontosan így van. Éppenséggel már annak a fölismerése, hogy jé, hát hiszen így is lehet gondolkozni. Hogy tulajdonképpen a nehézségeim többek között abból adódnak, hogy ezen a módon nem szoktam gondolkozni. Hát nézzük csak meg, hogy is van akkor ez? Vagy először hallgassunk meg embereket, akik így gondolkodnak? Vagy fogadjuk el azt, hogy akik másképpen gondolkoznak, a mi gondolkozásmódunkat kiegészítő módon gondolkoznak. Tehát valamit kaphatunk tőlük. Még akkor is egyébként, ha amikor mondják, lehet, hogy idegesítő.
Könnyen váltogatjuk a különböző gondolkodásmódokat.
Embere válogatja. Van, aki egészen begyakorolta magát valamilyen gondolkozásmódba, és úgy tűnik föl számunkra, hogy szinte ki se bír belőle jönni. Mások pedig sokkal rugalmasabbak ebben. Tulajdonképpen a rugalmasság itt is kulcskifejezés. Ahogyan a családban, vagy a kapcsolatokban, ahhoz, hogy képesek legyünk hosszú távon, a nehézségekkel megküzdeni, valamennyi rugalmasságra van szükség, mert éppenséggel a rugalmasság jelenti a stabilitásnak az egyik alapvető bázisát.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.